Idén ősszel a reformáció 500 éves évfordulójára tekintve is egy olyan igehirdetés sorozatban vagyunk együtt különböző bibliai szakaszok mentén, amelyben Isten népének a lelki megújulása van előttünk, hiszen a reformáció is egy lelki ébredés volt, egy mély találkozás az evangéliummal. És amikor Isten megújulást készít egy gyülekezet vagy egy közösség életében, az mélyre kell, hogy menjen, az mélyről fakad, az mélyről indul. Márpedig mélyre csak az megy, ami súlyos, és ami nehéz. És így ez a mai ige is súlyos és nehéz, de azt is látni kell ebbe, hogy ez nem az ige hirdető, nem én választottam ki, tehát valamikor összeállt ez a sorozat, és ilyenkor én is kapom, meg a gyülekezet is kapja. Ezt meg azért fontos hangsúlyozni, mert jó elfogadni, hogy Isten adja. Hogy Istentől van ez, nem azért, mert valaki éppen most így gondolta, hanem ha ma van ez a bibliai szakasz, az azért van, mert a mai napon a gyülekezet számára, számunkra Isten így készítette el. Úgyhogy így hallgassuk most a Sámuel könyvének az első fejezetéből, az első Sámuel könyvéből a negyedik fejezetet. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kérubokon trónoló seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy ujjongásban tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és azt kérdezgették: mi ez a nagy ujjongás, ami a héberek táborából hallatszik? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk! Kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és Izrael vereséget szenvedett. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen súlyos volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában, porral beszórt fejjel. Amikor megérkezett, Éli pap ott ült székén az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és elmondta a hírt, jajgatásban tört ki az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli: mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek: a csatatérről jövök, ma menekültem el a csatatérről. Éli ezt kérdezte: mi történt, fiam? A hírnök így felelt: megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen súlyos vereség érte a népet. A két fiat, Hofni és Fineás is meghalt, sőt, az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának. Nyakát szegte és meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa, meg a férje is, összegörnyedt és megszült, mert rátörtek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Ikábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. A gyermek születése mindig öröm, egy fiú gyermek születése Izraelben különösen is öröm. És mégis ez a fiú, aki születik itt, Isten népe történetének ezen a pontján a lehető legnagyobb fájdalmat és tragédiát hordozza. A neve az lesz, hogy Ikábód, oda van Isten dicsősége. Elment, továbbált, eltávozott közülünk az Úr. A fiú gyermek neve ezt jelenti, hogy elhagyott bennünket Isten. Fiú született, igen, de idő előtt. Az anyja a sírban, a népe megalázva, a népe Isten elfordult, és minden kilátástalan. Pedig Izrael története Isten jelenlétének a története. Izrael e jelenlét isteni dicsőség nélkül nem tudja értelmezni sem önmagát. Hiszen Izraelt Isten az egyiptomi rabszolgaságból, a biztos pusztulásból hozta ki. Nem maguknak vívták ki a szabadságot, Istenhez kiáltottak, és Isten eljött, elérkezett, meglátogatta őket, jelen valóvá lett közöttük, csodákat tett, jeleket tett, sújtotta a fáraót, és így kimenekítette őket Egyiptomból. Kivezette a népet a halálból, a Vörös-tengeren keresztül, amit ő nyitott meg. Később aztán ezen az úton megjelent Izraelnek Isten a Hórep-hegyen, ahol jelen volt, ahol leszállt, és ahol szövetséget kötött velük. Isten azt mondta, hogy ti az én népem lesztek, és én a ti istenetek leszek. Ahogy engem szolgáltok, ahogy velem éltek ebben a szövetségben, általatok majd megismer engem a föld minden népe. De Izraelnek itt még nincs országa, nincs földje, nincs otthona, Isten azonban jelen van és vezeti őket. Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban kíséri a népet a pusztai vándorlás során, majd megérkeznek Kánaán földjére. Elfoglalják a földet, Józsué idején megerősítik a szövetséget, hogy az Úrnak fognak engedelmeskedni. Isten jelen van. Aztán a bírák korában sokszor elfordulnak Istentől, és más isteneket imádnak, de Isten újra és újra szabadítót küld. Egyre mélyebbre süllyednek azonban, de Isten valahol újra és újra megjelenik és megtérésre hívja őket. És így jutunk el ebbe a korba, amely Sámuel könyvébe vezet minket, amikor a silói szentélyben, Silóban van a szentély, a kijelentés helye, ahol Isten ott lakozik, ahol jelen van a népe között. És akkor mi történhet, hogy egy gyermek születése egy ilyen súlyos ítéletet jelent a nép életében, hogy Isten dicsősége eltávozott. Isten jelenléte elment közülünk. Ez a mai szakasz ebbe enged betekintést. A Szentlélek ezen keresztül arra figyelmezteti Isten népét, arra figyelmeztet minket, hogy Isten jelenléte nem olcsó, nem garantált, nem felszínes, nem magától értetődő jelenlét, mert Isten egy olyan Isten, aki megvonhatja magát tőlünk. És ez nem könnyű üzenet, de nem tehetjük, hogy ne nézzünk bele. Három dologról szeretnék szólni ennek az alapján. Az első az a kérdés, hogy megteheti-e Isten, hogy nincs jelen? Megteheti-e Isten, hogy tovább áll? A második, próbáljuk mélyebben megérteni, hogy mi volt ez a garantált, automatikus jelenlét, amiben Izrael bízott. És harmadszor meg tegyük fel a kérdést, akkor hogyan lehet hűségesen jelen az életünkben az, aki különben bármikor elmehet? Megteheti-e Isten, hogy nincs jelen? Akár hívők vagyunk, akár nem vagyunk hívők, Istentől azt várjuk, hogy jelen legyen. Ez az ő dolga, nem? Ez, Isten. Ezért Isten, hogy legyen ott, legyen elérhető, legyen segítségére az embernek. Ez különös, hogy mennyire mélyen bele van írva az ember szívébe, hogy számos olyan ember, aki magát nem hívőnek vallja, számon kéri Istent, vagy számon kéri a keresztényeket Isten miatt, hogy miért nem volt ott Isten? Hogy miért, hogyan engedhette ezt meg? Hogy miért nem akadályozta meg Isten, ha egyáltalán ő létezik? És persze ilyenkor azt következik ebből, hogy azt mondják, hogy hát akkor mert nincs Isten. És dühösek, és keserűek. De értitek, olyan érdekes ez, mert oké, nincs Isten, de ha nincs, akkor miért vagyunk rá olyan dühösek, és miért haragszunk rá nem hívőként, ha különben azt mondjuk, hogy nincs. Akkor miért vagyok keserű? Aztán lecsillapodik az embernek a haragja, és érzitek, hogy nem gúnyolódva beszélünk a nem hívőkről, ez egy teljesen alapvető emberi helyzet. És akkor lecsillapodik az embernek a haragja, de csak azért, hogy aztán megint történjen valami az életbe, és újra kifakadhasson. Hát nem hiszem, hogy ez megtörténhet. Hát hol van az Isten, ha van Isten? Na de hát már korábban megmondtad, hogy nincs. Akkor meg miért csodálkozol, vagy miért háborogsz? Miért nem fogadjuk el, hogy hát nincs jelen, és a dolgok csak úgy történnek, és teljesen normális, hogy nincs jelen egy Isten, aki bármit is tenne. De ugye nem így működünk. A nem hívő ember nem így működik. Miért? Azért, mert valahol nagyon mélyen belénk van írva, Istennek lennie kell, és Istennek jelen kell lennie. És ez Isten munkaköri leírása, még akkor is, ha nincs. Ha nincs, akkor is jelen kell lennie. Grace Davy, angol vallásszociológus állítja, hogy miközben Európában, különösen Nyugat-Európában kiürülnek a templomok, és úgy tűnik, hogy győzelmet ül a szekularizáció, valójában létezik egy olyan jelenség, amit ő helyettesítő vallásosságnak nevez. És ez a kutatásai répítve mondja, hogy persze nagyon sokan egyáltalán nem járnak templomba, de azt azért mégis szeretnék, meg elvárják, hogy az egyház legyen ott. Nem járunk, nincs közünk hozzá, de legyen ott, és esetleg, amikor szükségünk van rá, akkor valamit adjon. Vagy esetleg néha szólaljon meg akár nyilvánosan is. Nincs közöm hozzá, de legyen ott. És mintha sokan valahogy így lennének Istennel, nem, hogy nem sok dolgom van vele, de legyen ott. Legyen ott, legyen jelen, legyen elérhető. És ha ez így van, megteheti-e Isten, hogy nincs jelen? Vagy másképpen fogalmazva, ha Isten elmegy és eltávozik, akkor már nem Isten? Hiszen definíció szerint ő mindig jelen van. De ugyanez a kérdés vetődik fel azoknak is, akik azt mondjuk, hogy elkötelezett hívő emberek, Jézus követői, Isten népének a saját döntésünk, meg a felismerésünk alapján részese vagyunk. Ugyanez a mi kérdésünk is. Mert könnyen mondjuk a nem hívőnek, hogy ne gondold, hogy Isten dolga az, hogy mindig jelen legyen neked, zárójelben magunkba hozzátesszük, hiszen te nem hívő vagy. De közben azt gondoljuk, hogy összedörzsve a tenyerünket, hogy hát de ez nem így van velünk, nem? Mert hiszen nekünk jár az Isten jelenléte, nem? Hát ha már hívőkké lettünk, akkor nekünk ez jár. Hát nem ez az evangélium, nem ez az örömhír, nem ez a történetünk, nem ez a tapasztalatunk, hogy távol voltam, hogy sötétségben voltam, hogy Isten nélkül voltam, hogy ellenséges voltam, de valamilyen egészen különleges és személyes módon az Úr elkezdett hozzám közeledni, elkezdte a szemeimet nyitogatni, elkezdett önmagához szeretgetni, amíg fel nem ismertem, hogy Krisztusban önmagát adta értem, és megváltott szeretetéből, és amikor ennek a fényessége rám ragyogott, és betöltött a Szentlélek, akkor onnantól tudva tudom, nem örökké tudom, hogy soha nem hagy el. Hát nem ez az evangélium, nem ez a történetünk, nem ez a hitvallásunk. De igen, hogyne? De vajon nem lesz ebből ugyanaz, mint amiről az előbb beszéltem, hogy Isten munkaköri leírása tehát, hogy neki jelen kell lenni, pont. Ez a dolga. És ha ez így van, gyülekezeti tagok, elkötelezett keresztény emberek, és ha ez így van, megteheti-e Isten, hogy nincs jelen? És akkor azt mondjuk, hogy na nem. Különösen ez az Ószövetség, azt mondjátok, ez az Ószövetség. Ez a probléma, ez a garantált jelenlétnek itt kapcsolódunk. És akkor másodszor próbáljuk ezt megérteni, hogy most akkor hogy van? Most akkor megteheti, vagy nem teheti? Hogy mi történik itt? Ez a bibliai szakasz abba ad betekintést, hogy amikor Izrael népe ebbe a garantált jelenlétbe, ebben az olcsó, automatikus jelenlétben bízik. Nézzük, hogy mi történik. Az első ütközetben Izrael vereséget szenved a filiszteusoktól. És nagyon-nagyon fontos, hogy a vereség után nem olvasunk hadászati elemzésről, hogy kinek milyen fegyverzete volt, vagy milyen stratégiát, vagy taktikát választott, vagy mit kéne másképp tenni, vagy gyengébbek vagyunk. Semmilyet nem olvasunk, egyetlen egy kérdést, nincs hadászati elemzés, helyette van teológiai reflexió. Ez fontos az Isten népének. Teológiai reflexió, Isten kérdés. Azt mondják, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Értitek? Nem az a kérdés, hogy milyen háború, milyen hadsereg, milyen stratégia, milyen hadvezér, milyen orvos, milyen pénz. Nem. Az mind kérdés, de nem az a végső kérdés. A végső kérdés, hogy kiterül, hogy nem a filiszteusokkal van dolgunk, hanem végső értelemben az Úrral van dolgunk. Nem az orvosokkal van végső értelemben dolgunk. Van persze, az Úrral van dolgunk. Egy baleset esetén nem a balesetet okozóval van dolgunk. Hát persze, hogy van, ha elüti a gyerekemet az autóval, de végső értelemben Istennel lesz dolgom. Mi történt? Feltesztik a kérdést, hova lett Isten? És ez, értitek, ez jó. Ez abszolút jó. És utána gyors megoldást találnak a helyzetre, azt mondják, hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket az ellenség kezéből. Ahogy mondtam, Silóban van a szentély, az egyetlen egy hely, ahol Izrael imádja Istent. A szentélyben ott van a szövetség ládája. A szövetség láda emlékeztet arra, hogy Isten szövetséget kötött a néppel. Benne van a kőtábla. A szövetség láda tetején vannak a kérubok kifaragva, aranyból. És ez az a hely, ahol Isten kijelenti magát, ahol Isten trónol, ahol Isten dicsősége lakozik, ahol Isten jelen van a népe között. Nyilván a mennyben van. De a szövetség ládája az a hely, ahol Isten adja önmagát a népnek, ott a szentélyben. Ez van bennük, itt van közöttünk, velünk, Isten, az övéi vagyunk, ő pedig a miénk lett. És értitek, mi zajlik itt? Vereséget szenvedtünk. Miért is szenvedtünk vereséget? Hát mert nem volt velünk Isten. Mi a megoldás? Hát fogjuk meg a ládát, aztán hozzuk ide Istent. Hozzuk ide Istent a táborba, és akkor majd győzni fogunk. És el is hozzák a szövetségi ládát, Éli pap, két istentelen, erre még kicsit később kitérek, az előző fejezetekből van erre szó, két istentelen fia, Hofni és Fineás, akik szintén papok, Éli már kiderül nagyon öreg, és Hofni és Fineás viszi a kultuszt. Az ő kísérletükben megérkezik a láda. És akkor megérkezik a láda, két dolog történik, izraeli oldalon, meg filiszteus oldalon. Izraeli oldalon az egész tábor újongásba tör ki. Hát ez már csak győzni lehet. A filiszteus oldalon pedig az történik, hogy mindenki megretten, az ők mondják, nagyon ironikus, ők mondják, Isten jött a táborba. Jaj, nekünk! Kiment meg ennek a hatalmas Istennek a kezéből, és még ők mondják azt is, hogy mit tett Isten korábban. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. A filiszteusok rettegnek, a zsidók újonganak, mert Isten itt van. Mi történik? Csúfos vereség, 30 ezer ember meghal, és még az Isten ládája is elvész. Mi történt? Nem sikerült Istent elvinni a táborba. Hiába a láda, mint jelenléte és dicsősége hordozója, hiába a zsidók újongása és hita a győzelembe, hiába a filiszteusok megrettenése, Isten nem adott győzelmet. És figyeljetek, a kérdés újra nem az, hogy miért harcoltak hatékonyabban a filiszteusok, hanem az, hogy hogyan maradhatott távol tőlünk Isten. Hát megfogtuk és idehoztuk, nem? Hát akkor hogy nincs itt? Hát a szövetség ládájához ő kötötte magát, nem? Hát ő ígérte, hogy ott jelen lesz a népének. Hát akkor hogy lehet még a ládát is elveszíteni? Mi? Isten fogságba esik a filiszteusoknak, a pogány népnek? Értitek? Nincsenek kategóriák ezt a helyzetet megragadni. Csak az az egy szó, ikábod, elveszett Isten dicsősége, oda van minden, értelmezhetetlen és felfoghatatlan, ami történik. Éli főpap számára az igazi dráma nem annyira a fiai elvesztése, hanem az, hogy elveszett a szövetség ládája. Ez a garantált jelenlét kudarca. Ez az, amikor azt gondoljuk, hogy Isten jelenléte munkaköri kötelesség, amire úgy és akkor számítunk, amikor szükségünk van rá, és nézzük meg még egyszer ezt a részt, hogy csúszott el Izrael? Hogy csúszott el Isten népe? Vajon van-e olyan pont itt, ahol tetten érhetjük azt, ami a tragédiához vezetett? Nyilván, ami előtte volt, az is, de figyeljetek még egyszer, az első vereség után azt kérdezték, miért veretett meg bennünket az Úr a filiszteusok által? És utána, mint láttuk, azt mondták, na jó, hozzuk ide a ládát, hozzuk ide Istent, és le van rendezve a dolog. Értitek, mi történik itt? Egy személytelen, mechanikus megoldás. Ahelyett, hogy az élő Istenhez fordulnának személyesen, hogy mi van valójában velünk, hogy milyen vagy valójában te, hogy mit történik itt közöttünk, hogy oké, hogy megverettél bennünket, de miért? Mit hoz ez ki belőlünk? Ehelyett egy személytelen, tárgyasított Isten kapcsolat jön be. Hozzuk ide. Kérdezés, önvizsgálat, szembenézés helyett pragmatikus megoldás. Tárgyasított Isten. Hogy ő azt csinálja, amit mi gondolunk, meg amit mi szeretnénk, meg őt oda visszük, ahova akarjuk, mert ez a munkaköri leírása. Nyilván itt most kicsit kitérek, hogy mi van ennek a hátterében. Éli főpap öreg már. És a két fia, akikre utaltam, Hofni és Fineász, ők viszik az Isten tiszteletet a silói szentélyben. Mindketten erőszakos emberek, istentelen emberek. Mindketten erőszakkal elveszik az oda áldozatot behozóktól az áldozatnak a javát. És ha azt mondják, hogy ezt nem szabad, meg nem adjuk oda, akkor leírja a Biblia, akkor azt mondják, hogy némulj el, mert különben annyi. Közben vannak asszonyok, akik szolgálatot teljesítenek a szentélyben. Azokkal ők csak úgy együtt hálnak. Totális erőszak és elvetemültség. És Isten bejelenti a proféta által Élinek, hogy vége lesz a te papságodnak és a te családodnak ebben a helyzetben. És Éli erőtlen, és nem tesz semmit a fiaival szemben. Úgyhogy olyan... De hát ezt tudják a nép vezetői. Ezt, ja igen, és még egy dolog. És mindenek következőben azt olvastuk, ez döntő. Megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Megutálták. Megutálták az Isten tiszteletet. Mert amivel ott találkoztak, az félelmetes. Értitek? Krízis van. És akkor a krízisben, ami Isten és az ő népe között van, a nép vezetői egy automatikus megoldást keresnek. Na hozzuk ide Istent, aztán majd megoldja. Ajtő, odaállnának Isten elé, mi van, Urunk? Mit mondasz, és mit tegyünk? Nos, ahogy mondtam, hívők és nem hívők, ugyanúgy hajlamosak vagyunk erre a garantált jelenlétnek, mert a szívünk azt diktálja, hogy Isten munkaköri leírása, hogy jelen kell lennie. Három formájában szeretném ezt egy kicsit megragadni, hogy belenézzünk a tükörbe, hogy hogyan jelenik meg ez az olcsó, sekélyes, garantált jelenlét, ahogy mi Istent rángatnánk a mi életünkben. Az első lényegében az, amit itt a textusban is látunk, egy tárgy, ami garantálja Isten jelenlétét, de a tárgyat, hogy van valamid, ki lehet terjeszteni egy helyre is. Egy hely. Ha oda megyek, ott lesz Isten. Egy tárgy, ha birtoklom, ha a miénk, ha köztünk van, Isten magától értetődően ott van, egy hely, ahova ha elmegyek, ha ott vagyok. Ja, ma reggel csak azért jöttél, mert kell egy hely, valami nem volt jó a héten, kell egy hely, ismered, ez a hely már korábban bejött, kaptál valamit Istentől, na ma elmegyek, aztán csak a helyjel kiütöm a dolgot, vagy harmadik egy magatartás. Ugyanaz, elmegyek Isten tiszteletre. Egy magatartás, amely magatartással elérem, hogy Istennek ott kell lenni, mert ehhez ő köti magát. Ez lehet egészen személyes, a mai világban ugye mindenki azt teszi, amit akar, és magának választ vallásosságot. Ez a tárgy lehet egy amulett, egy kereszt, biblia, bármi, ami a tiéd, vagy a hely is lehet személyes. Ott van a hegy oldalán az a szikla, ha oda mész, akkor biztos találkozol Istennel. Vagy lehet a magatartás, hogyha, nem tudom, háromszor körbeforogsz imádság előtt, akkor biztos, hogy az működni fog. De lehet közösségi is, lehet közösségi is. Egy egyházi szertartásban is testet ölthet. A lényeg, figyelj, a lényeg, és ezt csak te tudod meg Isten, mert a szívünket csak ő ismeri, meg mi. Hogy mindenben az Úrral való őszinte, személyes, bűnbánattal és kegyelemmel teli találkozás helyett a kapcsolatot sematizáljuk. A kapcsolatot intézményesítjük. Tudod, hogy nem vagy vele rendben? Tudod. De az Isten tiszteleten való részvétel majd lerendezi. Rendezheti jó értelemben, igen, ha őszinte szívvel jössz, ha ő megszólít, és ha te erre válaszolsz. De lehet ezt hamis módon, ezt a magatartást kezelni? Tudod, hogy nem vagy rendben? Nem is akarod azt a dolgot rendbe tenni, mert abban ne szóljon bele Isten, de eljövök, le tudom, mert majd ezzel garantálom, hogy én mégis elég jó vagyok neki. Értitek? Te megtetted, amit szükséges, ezért neki is köteles megtenni, ami neki szükséges. Érted? Ez a garantált jelenlét. Ez a vallásosság. Én megtettem. Most ő jön. Munkaköri leírás. Én megtettem. Most ő jön. És kiderül, hogy ő nem jön. Hogy ő nem jön. Hogy ő nem működik így. Ikábod, nem megy így. Ő más. Vagy a második hamis elképzelés, amikor a szövetség ládája helyére számunkra az igaz tan lép. Az igaz tan. Sokat beszélünk erről, de nem baj. Hát, ha egyszer fel is ismerjük, amikor egy gyülekezet, egy közösség, egy egyház azzal próbálja magának vindikálni Isten jelenlétét, hogy miénk az igazság Istenről. Mi tudjuk. Mi vagyunk a keresztények. Mi vagyunk a reformátusok. Az összes többi az nem tudja. Vagy nem olyan jól tudja. És mi megvédjük ezt az igazságot, mert miénk az evangélium, miénk a szentírás, miénk a reformáció igazsága, miénk a hitvallások, és mi kínosan ügyelünk, hogy ezt megtartjuk, amikben fontos. És komoly harcot fordítunk mindazokkal szemben, akik nem az igaztan emberei és közösségei. És értitek, hogy egy idő után nem az Istenben bízunk, hanem abban, hogy mi milyen jól tudjuk az igazságot. És ha mi jól tudjuk az igazságot, akkor mi önelégültek leszünk, és kemény szívűek leszünk, és másokat lenézünk, és csodálkozunk, hogy hiába tudom ennyire jól az igazságot Istenről, egyszer csak mégis becsap a ménkű. És akkor azt mondom, hát de Istenem, hát én csak a te igazságodat tanítottam, meg mondtam mindenkinek, mit gondolsz te? Hát azt gondolja, hogy lehet, hogy az igazság az tökéletes, de a szívem már rég kemény, ítélkező, vagy pedig lehet, hogy az igaztan tökéletes, de különben az egész élet az már nem Istenről beszél, hanem valami egész másról. Fontos az igaztan. De az igaztan nem rángatja le Istent garantált módon oda, ahol mi vagyunk. Mintha az igazsághoz ragaszkodva, Istent is magunkhoz ragasztottuk volna. Nem. Ez olyan, mintha egy házastársi kapcsolatban azt mondanám, hogy tudjuk az igazságot, megházasodtunk, kimondtuk ezt 5 éve, 10 éve, 20 éve, különben ez fontos. Tehát, hogy mi jól vagyunk. Csak nem vagyunk kapcsolatban egymással. De az igazság az megvan. De hát nincs kapcsolat. A harmadik garantált jelenlét paródia az az érzelmi átélés. Nyilván, amikor Isten valóságosan megjelenik, az bevonja, igényli az egész embert, és bevonja az érzelmeinket is. Ugyanakkor ebből könnyen az lehet, hogy egy közösség életében, vagy egy emberi szívben, hogy hangos, érzelmi, nagyon lelkes, nagyon dinamikus együttlétben vagy dicsőítésben sokkal inkább keressük már magunkat, az átéléseinket, meg a tapasztalatainkat, mint Isten. Elmentem, átéltem, feldobott, energizált, inspirált, megújított, még 3 órát is kitart. Ott volt Isten. Ott volt. Ez az Isten jelenléte. Tényleg? Nem változtam meg, nem tértem meg, nem újultam meg, nem lettem kedvesebb, nem lettem szeretőbb, nem lettem tisztességesebb, de annyira átéltem. Garantált jelenlét. Itt is becsapjuk magunkat. Értitek, a tárgy, a hely, a magatartás fontos, az igazság fontos, az igaztam fontos, az érzelmi átélés fontos, de semmi sem helyettesíti a valóságos, őszinte, átlátható kapcsolatot Istennel. Mert Isten szent. És mivel Isten szent, és hatalmas, és megszeríthetetlen, és túl van rajtunk, milliószor egy tárgyal, egy igazsággal, egy érzelmi átéléssel nem tudjuk magunkhoz kötni. Mert sokkal nagyobb, mert sokkal vadabb, mert sokkal szabadabb, meg sokkal szuverénebb, meg sokkal szentebb, mint ahogy mi elképzelni tudjuk. És ha úgy gondolja, ikábót. Ami báványimádó módon magunkhoz akarjuk őt kötni, akkor megteheti, hogy elmenjen. Mert nem hagyja Isten, hogy becsapjuk magunkat, értitek? Mert tudja, hogy állnak a szívünk, tudja, hogy becsapjuk magunkat, tudja, hogy könnyebb nekünk Istent automatizálni, mint személyesen megküzdeni vele avval kapcsolatban, hogy miért történt ez, és mi van velem, és mit akarsz velem tenni. Mennyivel könnyebb berakni egy dobozba, és kényelmesen élni. De Isten jobban szeret minket annál, mint hogy ezt megengedje. Nincs garantált jelenlét. Nincsen pórázon ráncigáltató Isten. Harmadszor akkor hogy van hűségesen jelen az, aki bármikor elmehet? Ez egy nagyon súlyos kérdés. Eljött az összeomlás, Isten eltávozott. Ez a történet vége. Ha így van, akkor hihetetlen bizonytalan a helyzetünk, nem? Ha nincs hűséges isteni jelenlét, akkor hogyan bízhatunk benne? Hát hihetetlen törékenyek vagyunk. Hát Izrael is, mennyire rászorulunk arra, hogy ez az Isten velünk legyen, hogy ismerjen minket, hogy velünk maradjon, hogy szeressen, hogy ne engedjen el, amikor el akarunk menni. Hát annyival nagyobb, annyival több szükségünk van rá. Szükségünk van a jelenléte állandóságára. Hogyan élhetnénk akkor teljes bizonytalanságban? Olyan lenne ez az Isten, mint a hűtlen szerető, hogy besétál az életünkbe, aztán ott van egy ideig, aztán utána fogja magát, amikor úgy tetszik neki, és kisétál. Erről szól akkor ez a történet? Akkor ilyen ez az Isten? Semmiképpen nem ilyen. Nem ilyen. Nem ilyen. Isten nem hűtlen szerető. De akkor lehet-e egyszerre bizalmunk és biztonságunk abban, hogy ő ott van úgy, hogy az nem báványimádó, olcsó kegyelem és garantált jelenlét? Akkor hogy lehet biztosan az életünkben jelen az, aki különben bármikor elmehet? Isten adja a jelenlétét, Silóban adja a jelenlétét, jelen volt a szövetség ládájánál. Egy oldalon kötötte ezt a szövetséget Izraellel, és ez nem, hogy nem megváltozott azóta, hanem sokkal erősebb lett a számunkra. Isten a szövetség láda helyére belép Jézus, akiben Isten adja a jelenlétét, akiben szövetséget köt velünk. Nézzünk bele mélyebben, hogy ha ebben a Jézusban van jelen Isten, akkor hogyan lehet biztonságunk úgy, hogy közben az nem lesz báványimádó? A gyermek neve Ikábód. Oda van, eltávozott Isten dicsősége. Amikor Jézus a kereszten felkiált, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy ő az Ikábód. Ő a fiú. Nem csak a név, nem, ő maga az Ikábód, az atya fia. aki az atyával együtt hordozza Isten dicsőségét és jelenlétét, akinek az egész földi élete az atya igaz jelenlétében zajlott, mert ráfigyelt, mert őt hallgatta. Ő maga lesz az elhagyott. Én Istenem, miért hagytál el? Ő benne testesül meg, amit az íkábód név jelent. Oda van, elment, elhagyott az Isten dicsősége. Ez a Jézus az, aki odalép Izrael helyére, hogy őt sújtsa az atya minden ítélete, hogy őtőle fordítsa el az atya a tekintetét, hogy ő álljon Isten népe és Isten közé, hogy ő hordozza el az ítéletet, és ezért levegye azt Izraelről. Értitek? Miért? Mert ebben a történetben, az 1 Sámuel 4-ben íkábod Isten elmegy, de ez nem az utolsó szó. El kell mennie. Át kell élni az összeomlást, mert különben nem marad kapcsolat. Mert egy bálvánnyal nem hagyja Isten, hogy kapcsolatban maradjunk. De utána Isten ezt munkálja újra és újra, hogy hogyan tudja megújítani ezt a népet, és amikor eljön Jézus, az atya és a nép közé beáll Jézus, és ő lesz az íkábod, ő éli át, hogy elment az Isten dicsősége, hogy eltávozott Isten, hogy minden összeomlik, hogy körbevesz a sötétség. Közéjük áll, miért? Hogy Izraelt, hogy a népét megmentse attól, hogy az Isten örökre elforduljon tőle. Magában éli meg, hogy Isten dicsősége eltávozik, miközben ő sohasem tette olcsóvá, sekélyé, bálványimádóvá az atya jelenlétét. Miközben ő imádta az atyát, engedelmes volt neki, szolgálta őt, kereste őt, és belép oda, ahol nekünk kellene lenni. Ezt nevezi a Biblia megváltásnak. Ez a megváltás, hogy ránk nézve történt, ami vele történt. És mi fakad ebből? Érted, remélem érted. Ha ez egy unalmas régi történet, akkor véged van. De ha ezt most újra meghallod, vagy először meghallod, mi fakad ebből? Megolvasztja a szívedet. Odaállt, közé, és közém Jézus. Odaállt, hogy elhordozza ezt, ő lett az íkábod, ő benne omlott össze mindent, ő hordozott el mindent, hogy engem kapcsolatba hozzon az atyával. Ha ez megolvasztja a szívedet, érted, akkor tudod, mi fakad ebből. Úgy leszel biztos Isten jelenlétében, hogy közel sem garantált, olcsó, megszokott módon bízol benne. Ez a megigazulás. Jézus halála a mi ítéletünk, és ebben örvendezhetünk, hogy ez az Isten jelenléte számunkra. Minél jobban átéljük az összetörtséget, a megtörtséget, a bűnös voltunkat ebben az ítéletben, annál jobban megolvasztja a szívünket, hálásak leszünk, és tudjuk, hogy soha nem hagy el. Minél inkább megkeményedik a szívünk, megújjuk ezt a történetet, nem ismerjük már fel Jézust, rég nem keressük már őt, csak az agyunkban tudjuk, annál inkább beleessünk abba a helyzetbe, hogy olcsóvá és garantáltá tesszük az ő jelenlétét, és akkor elmegy. De értitek, nem arról szól ez, hogy Isten, mint a hűtlen szerető, kijön meg, bemegy, vagy bejön meg, kimegy, hanem arról, hogy a szívünket akarja megfogni, és belülről akar megváltoztatni, és amíg ebben az alázattal, töredelmességgel ott állunk előtte, addig ő azt mondja, soha el nem hagylak. Befejezésül konkrétan ez mit jelent? A magabiztosságban gazdagréti gyülekezet figyelmeztetés. Nem lett olcsó a kegyelem számunkra? Nem csak azt az oldalát akarjuk hallani az Istennek, hogy ő szeret meg elfogad. Nem mondogatod magadnak, amikor tudod, hogy engedetlenségben élsz és tisztátlanosságban jársz, hogy de az Isten olyan elfogadó és olyan megértő. És ezen a ponton nem ugyanaz történik, ami ott történt. Hozzuk ide a ládát, mert ez az Isten munkaköri feladata. Azt gondolom, hogy igen, ez a mi hibánk. Hibánk nem a hibánk, ez a mi kísértésünk. Nem egy olyan kultúrába élünk, ahonnan megyre jobban megtanuljuk, ami különben fontos, de lehet, hogy egy kicsit túlment már, nem, hogy fogadd el magad, szeresd magad, ajándékozz meg magad, sajnáld magad, forogj el egy kicsit magad körül. Nem ebbe raktuk be az Istent is. Nem ez a mi szövetség ládánk, amivel a jelenlétét ide akarjuk passzolni magunkhoz, ahelyett, hogy megtérnénk, ahelyett, hogy odaállnánk elé, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy gáz van velünk. Hol marad az Isten szentsége? Hol marad az Isten szabadsága? Aki magabiztosság van, bűnbánatra hív, figyelmeztet. És aki most íkábod, akinek az elmúlt időszakban, időben, héten vagy napokban összeomlott minden, aki ezért vagy azért azt a nagy sötétséget vagy vigasztalásságot hordozza a szívében. Aki azt érzed, hogy ebben a sötétségben el vagy választva Istentől, mert ő elment, otthagyott, messze van. Neked meg szeretnék örömhírt és vigasztalást hirdetni. Ebben a Krisztusban jöhetsz az Atyához. Nem értesz semmit, de ebben a Krisztusban mégsem hagyott el. Belépett a sötétségbe, belépett az elveszettségbe. Nem tudjuk hogyan, de ott van. Nem tudjuk hogyan ragyog fel a fény, de felragyog a fény. Nem tudjuk, hogy hogy lehet, hogy mégse hagyott el Isten, de téged nem hagyott el Isten. Érted? Ha azt hiszed, hogy téged nem hagyott el Isten, mert te nagyon jól vagy, lehet, hogy már rég elhagyott, mert báványokat imádsz. Ha azt hiszed, hogy elhagyott az Isten, itt vagyok összetörve, megalázva, akkor nem hagyott el az Isten, akkor ott van veled, akkor nem tőled ment el. Mert ez az evangélium. Lássuk ebben a történetben hát Isten szenvedélyes szeretetét, amely még a mélységben, még az elhagyottságban is kapcsolatra hív bennünket. Amen. Imádkozunk. Ha ellenkezés és tiltakozás van a szívünkben irántad, könyörülj rajtunk, és lágyítsd meg a szívünket. Ha megnyílik a szívünk feléd, adj még többet magadból, szent lelkedből, együttérző irgalmadból és igazságodból, hogy azok vezessenek bennünket tovább. Kérünk téged, hogy látogass meg bennünket, mint gyülekezetet, munkával a lelki megújulást, az igaz reformációt. Mert eltávolodtunk, mert megkeményedtünk, vagy mert éppen szabadossá lettünk. De köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, olyan szenvedélyesen szeretsz, hogy nem hagysz minket sem elmenni, sem nem hagysz bennünket egy hamis Isten képfogságában, amelyben téged megszerítettünk volna. Imádkozunk hát, Urunk, mindenkiért, aki szükségben van, és így kiált most hozzád, különösen a gyászolókért, akik vigasztalásra szorulnak, akik számára csak te tudod összerakni az életet, a betegekért, akik aggodalomban, reménytéselenségben, vagy éppen fájdalomban vannak, hogy gyógyító érintésedet áraszt ki rájuk. A konfliktusban lévőkért, és különösen házastársakért, akik mély keserűséget, vagy haragot, vagy már közömbösséget hordoznak egymás iránt, és esetleg azt fontolgatják, hogy jobb lenne kívül, mint bent ebben a házastársi szövetségben. Az egyedülállókért, akik nem értik, hogy miért nem vagy hűséges, és miért nem adsz már párt. A sikeresekért, akiknek minden kerek és egész, és szívük mélyén elégedettek magukkal. És a kicsinyekért, akik oly kevésnek, erőtlennek és semminek látják magukat. Hogy mindannyiunkat látogass meg, és mindannyiunkra árasz ki kegyelmedet. Imádkozunk a lakótelepért és az itt lévő emberekért, ahová helyeztél bennünket, mint gyülekezetet, hogy terjedjen és érjen el embereket a te szerető, helyreállító, bűnbocsátó és gyógyító szavad. Imádkozunk a városunkért, Budapestért és ezért az országért. Imádkozunk a vezetőkért, hogy adj nekik alázatot, bölcsességet. És imádkozunk, hogy munkálj egységet ebben az országban, ahol emberileg semmi esélye az egységnek. Imádkozunk Európáért, amely elveszetten keres, úgyhogy közben nem keres. És kérünk téged azért, hogy egy megújulási mozgalom menjen végig ezen a kontinensen, hogy a népek te hozzád forduljanak. Könyörgünk azokért, akik gyilkos indulatot hordoznak a szívükben, és pusztító támadásokat készítenek elő, hogy vess véget a bűnnek, a gonoszságnak és az erőszaknak, hogy vess határt a sötétségnek, és hogy újítsad meg ezt az egész világot. Köszönjük, hogy a végső reménységünk benned van, aki feltámadtál, és új valóságot kezdtél, hogy egy nap megújítod az eget és a földet, újjáteremted a világot, és ott nem lesz sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom. Köszönjük, hogy ez a végső reménység már itt a miénk, és úgy végezhetjük a mindennapi munkánkat, a dolgainkat, hogy tudjuk, hogy az örök életre vagyunk megváltva. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.